Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hiszen azért vagyunk itt, hogy halljuk Isten igéjét, hogy megtapasztaljuk Istent, de az éneklés egyszerűen egy része ennek. Ennél fogva megnyitjuk a szíveinket, és imádkozunk, imádjuk Istent. Kórusokban, énekekben és imákban köszönetet mondunk az Úrnak azért, amit értünk tett, amit végzett rajtunk. A magam részéről én is szeretnék mindenkit a legszívélyesebben üdvözölni az Úr drága nevében, és kívánok magamnak és mindannyiunknak egy feszültségmentes légkört, a felfrissülés és az áldás idejét. A feszültségmentesség alatt azt értem, hogy magunk mögött hagyunk mindent, ami feszültséget okoz az életünkben, és ne is engedjük meg, hogy bármi is feszültséget okozzon. A politikából ismeritek minden bizonnyára ezt a szójárást, enyhülési politikának hívják. Ahol veszély van, ahol valami nincs teljesen rendben, ott a mélyére akarnak hatolni a dolgoknak, hogy a dolgok visszatérhessenek a normális kerékvágásba. Hadd legyünk figyelemmel arra, hogy mindannyian hozzájáruljunk ahhoz, hogy ezekben a napokban ne keletkezzenek feszültségek. És ha valaki magával hozta volna, hadd kerüljön a kereszt alá, és maradjon is ott letéve, hogy valóban kikapcsolódhassunk fesztelenül Isten jelenlétében. Nekem kellene a legizgatottabbnak lennem mindannyiunk közül, de nem akkor, ha bízunk Istenben. Ha magunkban bíznánk, a dolgok rosszul alakulnának, de aki az Úrban bízik, és aki hisz benne, az nem szégyenülhet meg, és nem is fog megszégyenülni. Átmehetünk megpróbáltatásokon, de nem szégyenülhetünk meg. Néha úgy tűnik, de a vég bizonyítani fogja, hogy senki sem szégyenül meg azok közül, akik az Úrban bíztak. Ez egyébként a Bibliában is megvan írva. És mivel ez megvan írva a Bibliában, ezért igaz is. És ezért el is hisszük. És mivel elhisszük, meg is tapasztalhatjuk, át is élhetjük. Ezekben a napokban bibliaórákat szeretnénk tartani, különleges bibliaórákat. Az üdvösség történetének keresztmetszetén szeretnénk végigmenni, együtt elmélyedni az ígében, hogy mindenki minél többet magával hazavihessen. Ami a prédikációkat illeti, olyan sok anyagotok van mindannyiótoknak, legyenek azok Branham testvér lefordított prédikációi, vagy azok a prédikációk, amelyek itt és ott prédikáltunk, olyan nagy mennyiségben rendelkezésre állnak, hogy ez tulajdonképpen elég kellene legyen az ezer éves birodalom kezdetéig. És mégis, Isten mindig ad valami újat. Mind a mellett nem csak az ígehirdetésen múlik, hanem személyenként mindannyiunkon is, hogy milyen hozzáállással halljuk Isten ígéjét. Nem tudom, hogyha szeretett cinktestvérem itt van, igen, itt van. Elmondhatom, mit mondtál nekem a múlt vasárnap? Igen. Hadd fogalmazzak így a saját szavaimmal. Először szinte semmi mondani valója nem volt a prédikációnak nekem. Aztán újra meghallgattam azt, és akkor már nagyon sok mondani valója volt. És akkor felhívott egy testvér, és megkérdezte, meghallgattad-e magadnak újra a prédikációt, és meglehetősen erőteljes volt. És akkor harmadszorra a saját szavaimat használva leesett a tantusz, és nagy volt az öröm. Előfordul, hogy néha nem vagyunk a megfelelő lelkiállapotban. Talán szétszórtak vagyunk gondolatainkban, de ez mindannyiunknál megtörténhet, mindannyiunkkal egyen-egyenként, és ezért szükséges, hogy belsőleg összeszedjük magunkat Isten színe előtt, mert az Úr az, aki minden vihart lecsendesít, bárhol is legyen az. Ő velünk van, és az ő szavának még ma is engedelmeskedni kell a szélnek és a hullámoknak is. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az Úr akkoriban azt is mondta, legyetek figyelemmel arra, hogyan halljátok. Minden attól függ, hogyan halljuk Isten szavát. Hányan hallották Urunkat abban az időben? De hogyan hallották őt? Hogyan hallgatták őt? Egyesek nyitott szívvel, mások mégis bírálattal és kritikával és minden mással. Nem hiszem, hogy valaki fáradtságot venne magára, hogy csak azért jön el ide, hogy kritizálni tudjon. Én hiszem, hogy mindannyian azzal a vágyakozással a szívünkben jöttünk el, hogy meghallgassuk Isten tiszta és szent szavát, hogy megtapasztaljuk, átéljük azt, amit hallunk, hogy részessé legyünk az ígének, hogy megtapasztaljuk és átéljük az üdvösség történetének egy részét, és hogy mélyebbre hatoljunk Isten titokzatosságában. Azt hiszem, hogy ezzel a kívánsággal jöttünk el ide mindannyian. Meglettem bízva arra, hogy sokak üdvözletét tovább adjam, akik felhívtak, vagy személyesen kértek erre. Werner Sieg testvér megkért a vasárnap Zürichben, hogy üdvözöljek mindenkit szeretettel szívélyesen. Más testvérek is csatlakoztak, Forestieri testvér felhívott ma, hogy mindenkit üdvözöljön, és körbe lehetne járni a sort. Sokan kívánják nekünk Isten áldását ezekben a napokban. Még ha nem is lehetnek itt, úgy szellemben mégis össze vannak kapcsolódva velünk. Reméljük, és ez egy fizikai, földi észrevétel, hogy a külsőségeket illetően is, az elszállásokat és így tovább jól be tudunk majd illeszkedni, még akkor is, ha tömegszállásolásról van szó. Ha valakinek egyszer nem egészen tetszik, ne panaszkodjatok miatta, hogy ne adjatok helyet az elégedetlenségnek azzal, hogy másokra is átragasztjátok. Bizonyos tekintetben még minden szeretet és jó akarat mellett is az ember csak bizonyos mértékig teljesíthet bármilyen kívánságot. A lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobban megpróbáljuk, de nem tudjuk, hogy mindig sikerül-e mindenki elvárásának megfelelni. De megpróbálni megpróbáljuk, a másik részhez segítenetek kell, talán azt a megjegyzést is el kellene mondanom, hogy ez különösen a gyermekeket illeti, a hívő szülők körében gyakori, hogy különös figyelmet fordítanak a gyermekeikre. És ha egyszer mégsem így van, akkor más szülők is vigyáznak a nem hozzájuk tartozó gyerekekre. Úgy, hogy minden zökkenőmentesen történhet, és senkinek sem kell hagynia, hogy valami a szívében felmerüljön. Szeretnék mindenkit üdvözölni, testvéreinket Franciaországból, Belgiumból, a Svájcból, Ausztriából, a Csehoszlovák köztársaságból, Lengyelországból, Finországból, Haitiből, és majdnem azt mondtam volna, hogy Honoluluból. Bárhonnan is jöttök, Afrikából, bárhonnan is eljöttetek. Isten az Úr áldjon meg titeket, és mindannyiunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Látom, hogy van egy testvér itt Burundiból is, és sokan vannak itt. Ha mindenki, aki itt akarna lenni, itt lehetne, akkor ez a hely, ahol az autók vannak, sem lenne elég. Isten sokakon nagy dolgokat tett. Különleges kiváltság számomra az, hogy itt üdvözölhetem, itt ezen a helyen egyik barátomat és testvéremet a Német Demokratikus Köztársaságból. Itt ezen a helyen. Amint tudjátok, szándékosan kerüljük a nevek megemlítését, de attól mégis felállhatsz, testvérem. Isten áldjon meg téged közöttünk. A mellette álló testvér már ismert vendégünk. Isten áldjon meg benneteket. Tehát van itt két fiatal testvérünk a Német Demokratikus Köztársaságból, és aki ott egy kérvénnyel jelentkezik ebben a korban, azt elutasítják. Különösen az, hogy a testvérünk, aki még soha nem járt itt, ma itt lehet, bizonyára Istennek egy csodája. Szívből kívánjuk neked és mindannyiunk számára Isten áldását. Ugyanezt kívánjuk az ottani kormánynak is, és mindenkinek. Mi azok közé tartozunk, akik teljes egészében hisznek Isten ígéjében, és tiszteletben tartjuk azt a részt is, ahol az van megírva, minden fennhatóság Istentől származik. Akár tetszik nekünk, akár nem, mégis így van megírva, és ezért meg kell feleljen nekünk. És mindenkinek szívből kívánjuk Isten áldását. Mit is kívánhatnánk inkább, mint azt, hogy mindazok, akik eltévejedtek és megszégyenültek az úgynevezett kereszténységet illetően, egy szép napon az igazi Krisztust hirdetve legyen nekik, és megtapasztalják, átéljék őt. Sokan, akik már nincsenek itt, segítettek ebben a fejlődésben. De a politikába nem akarunk sem belekeveredni, sem beleavatkozni, mert az ugyanolyan forró kását jelent, mint a vallás. Ezért ezt a két dolgot tényleg békén kellene hagyni. És ezért nincs semmi közünk ezen a helyen, sem a politikához, sem a valláshoz. Nos, igen, most meg vagytok lepődve, meglepődtetek. Bizony, nagy különbség van a vallás és a vallásos szertartások és tevékenységek között és. Sőt, még a hívő kifejezés között is nagy különbség van. Nemrégiben Assisiben a világ embere azt mondta, hogy a hívők valamennyien mind ott voltak, függetlenül attól, hogy milyen hitfelekezethez tartoztak, függetlenül attól, hogy Budában hittek vagy Konfuciuszban, mindannyian hívők voltak, mindannyian imádkoztak, és így tovább. Úgyhogy léteznek, tehát ezek a homályos, elmosódott fogalmak, Istennek legyen panaszolva. Az Isten személyében azonban az a hívő, aki szívből hiszi Istent és Isten szavát. Ezért hálásak vagyunk, hogy ilyen emberek még léteznek a Földön. És nem ítélkezünk mások felett, ellenkezőleg. Ha érzünk valamit, az legfeljebb mély fájdalom a szívünkben. És ehhez kapcsolódik az a bensőséges kívánság is, hogy a hűséges Isten, aki végül is minden szívet ismer, minden körülményeket ismer, hogy a kapu bezárulása előtt még tegyen egy kegyelmi ajánlatot az emberiségnek. És ha jól értjük a Szentírást, akkor ezt meg is fogja tenni. Mert az Isten országról szóló evangélium hirdetve kell legyen minden nemzeteknek tanúságtételül. Az Úr akkor azt mondta, ti vagytok az én tanúim, és ez a bizonyságtétel az élő Isten élő bizonyságtétele, aki a Krisztusban kinyilatkoztatta magát, az életre keltetett gyülekezetnek újra hirdetve kell legyen. Isten életre hívott minket, az örök életre. Érezzétek tehát jól magatokat az Úrban, és legyetek nyitottak minden íge szóra, amit fel fogunk olvasni ezekben a napokban. Sok szentírási íge szakaszokat fel fogunk olvasni, és meglátjuk aztán, hogy Isten szelleme hogyan fog tovább munkálkodni. Először is olyan szentírási részekkel kezdjük, amelyekben egy látszólagos ellentmondás rejlik. És ezt azzal a szándékkal teszem, hogy segítsek rajtunk. Mert mások érveivel is meg kell birkóznunk. És csak akkor, amikor már kiismerjük magunkat a Bibliában, saját magunk, akkor leszünk képesek szembenézni velük Isten igéjével. Most mielőtt belemennénk az íge megtekintésébe, hadd álljunk fel még egyszer, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked ezt a napot. Áld meg, és szenteld meg azt a te neved tiszteletére és dicsőségére. Szenteld meg az ajkakat, amelyeket felhasználsz a szólásra, szenteld meg azoknak a szívét és füleit, akik hallják. Igen, ajándékozz meg kegyelemmel mind a szóláshoz, mind a halláshoz, hogy legyenek az elhangzott szavak, mint Isten szavai. Imádkozunk mindazokért, akik még nem részesültek a szabadulásban, mindazokért, akik még kételkednek, ragadt ki őket, mint olyanokat, akiket a tűz égetéssel megjelölt. Te meg akarsz menteni, fel akarsz szabadítani, meg akarsz gyógyítani. Tedd tudatossá előttünk, ó Uram, hogy a te színed előtt vagyunk itt összegyűlve, a te nevedben, hogy újból megtapasztaljunk téged, és átéljünk téged. Ne legyen senki kizárva a te áldásaidból. Fogadj el mindannyiunkat. Megáldjuk a te népedet, a te nevedben. Különleges módon megemlékezünk Izraelről, a te népedről. Áld meg mindazokat, akik téged vallanak, és akiknek az a rendeltetésük, hogy a te neved dicsőségére legyenek, vagy éljenek. Légy most velünk, nyugodjék meg a Szent Szellem kenete az egész gyülekezeten. Uram, úgy, ahogy a Zakariás könyvében megvan írva, parancsolt meg még a sátánnak is, hogy távozzon, mint a testvérek vádlója, hogy hagyjon el minden emberi szívet és ezt a termet is. Szentelj oda neked, Istenem, hogy szent légkörben gyűljünk össze a te szent orcád előtt. Mi hisszük, hogy te vagy a Golgota győztese, és hogy a sátán elveszítette a jogigényét, hogy le lett győzve, és hogy mi szabadon távozhatunk. Hűséges Istenem, keltsd fel mindannyiunkban az üdvösség örömét. Hadd legyünk hálásak a megváltásért. Neked, mindenható Istenünk, adjuk át ezt a gyülekezetet, ezt az összejövetelt. Áld meg kegyelemből az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Először is, elsőként Ézsás próféta 51. fejezetéből szeretném felolvasni az ígét, és ott a 4. versben áll írva. Ézsás 51. fejezet, a 4. vers. Hallgassatok rám, te én népem, és hallgassatok meg engem, ti én népem gyülekezete. Mert tanítás fog tőlem kiindulni, és ítéletemet vagy törvényemet a nemzetek megvilágosítására fogom felállítani. Először is ez a vers. Mi nem azért jövünk ide, hogy egy emberi lényt meghallgassunk. Azért jövünk ide, hogy Istenről tudomást szerezzünk, vagy halljunk. Meghallgatni Isten hamisítatlan, színtiszta ígéjét, és hagyni, hogy az íge beszéljen hozzánk. De hajlandóaknak kell lennünk meghallgatni. Hallgassatok rám, te én népem, és hallgassatok meg engem, ti én népem gyülekezete, mert a tanítás tőlem fog kiindulni, és az én jogomat, a törvényemet a népek megvilágosítására fogom megalapozni. Nem a te jogaidról van szó, nem a mi jogainkról, hanem Isten jogáról. Az ő korlátozások nélküli cselekvés jogáról van szó. Ha valahol igazságot kell szolgáltatni, mindenki fel szeretné mutatni az ő igazságát. Itt szolgáltasson Isten igazságát, igazságot. Hagyjuk, hogy Istené legyen az utolsó szó. Ő már szólt, nekünk csak azt kell meghallgatnunk, amit mondani akar nekünk. És ez a jog, ez az isteni jog, ahogy itt meg van írva, a nemzetek felvilágosítására kell szolgáljon. A világosságról és a megvilágosodásról a későbbiekben még beszélni fogunk. Különösen az Ézsaiás próféta könyvében az üdvösség történetéről van szó, amelyet a szellem által olyan részletesen és átfogóan közhírré tett. De erre még visszatérünk, és utalással leszünk ezekben a napokban. Most egy szóra térünk vissza a Lukács evangéliumának 11. fejezetében. Lukács evangélium a 11. fejezete a 33. versétől. Lukács evangélium a 11. fejezete a 33. verstől. Senki sem gyújt meg egy világító testet, hogy aztán egy rejtett sarokba állítsa azt, vagy egy véka alá, hanem a lámpatartóra, a gyertyatartóra, hogy a belépők lássák a fényes világosságot. A test lámpása a te szemed. Ezért, amíg a te szemed rendben van, vagy egészséges, addig az egész testednek világossága van. De ha nincs rendben, ha semmire való, akkor az egész tested sötétségben van. Ezért gondoskodj arról, hogy a világosság benned el ne sötétedjen. Ha tehát az egész tested meg van világítva, a világosságban van, és egyetlen testrészed sem maradt sötétségben, akkor olyan fényességben lesz, mint amikor a lámpa ragyog neked a fényességével, megvilágít az ő fényességével. Egy csodálatos szava az ígének, és talán önmagában még egy különös furcsa íge is, de mindannyiunk számára szükséges, és át fogjuk helyezni az összehasonlítást a testünkről, amely természetesen megvan és látjuk, az Úr testére. Nevezetesen pedig arra, hogy Jézus Krisztus testének minden egyes tagját el kell, hogy találja az Isteneme világossága, hogy mindannyiukban ugyanannak az isteni életnek kell lennie, hogy képesek legyünk egyszerre lépést tartani a szellemben, hogy képesek legyünk előre haladni. A lámpát nem azért gyújtják meg, hogy újra elsötétítsék a helyiséget, hogy az asztal alá tegyék, hanem a gyertyatartóra. Oda kell legyen állítva. Ez teljesen természetes, mikor gyújtanak meg egy lámpást, amikor besötétedik, mert akkor van rá szükség. És a próféta azt mondja az Ószövetségben, világosság lesz az estvének idején. A másik próféta azt mondta, azok, akik sötétségben ültek, fényes világosságot láttak. János tanúvallomást tett arról, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. A világosságról, a megvilágosodásról van szó számunkra, a nemzetek számára, mindazok számára, akik eleve elrendeltettek arra, hogy meglássák Isten dicsőségét. Sőt, még egy komoly figyelmeztetés is van ebben a szövegszakaszban. Vigyáznunk kell arra, hogy ne sötétedjen el a fény, amit már kaptunk, vagy amiben már részesedtünk. Az lehetséges, hogy az emberek a szellem kinyilatkoztatása által látják a legtisztábban azokat a dolgokat, amelyeket Isten megmutatott. És váratlanul jön valaki, aki elhomályosítja a dolgokat, és a tisztánlátás oda lett. A ragyogás már nincs meg, a fény már nem ragyog úgy, mint annak idején, amikor felragyogott. És ez nem szabad bekövetkezzen. A fénynek egyre világosabbá és világosabbá kell erősödnie, hogy a példabeszédek 4. fejezetével szóljak, amíg a fényes nap fel nem virat. Péter is ugyanezt írta, de itt kifejezetten a 36. versről van szó. Most pedig, ha az egész tested megvilágosodott, vagy fénybe került, és egyetlen része sem maradt sötétségben, akkor olyan fényességben fog ragyogni, mint amikor a lámpa ragyogó fényével megvilágít téged, vagy rád ragyog. A test minden része, az egész testet át kell, hogy járja az isteni világosság. És pedig valójában úgy, mintha egy fényszóró ragyogna ránk. És hirtelen a fényszóró középpontjába kerülnénk, és látnának, és megfigyelhetnének bennünket. és akkor felismerhetnénk, megállapíthatnánk, hogy ebben a fényben, ebben az isteni fényben mi is létezhetünk-e fennállóak, úgy, ahogyan vagyunk. És ehhez adjon Isten nekem és mindannyiunknak kegyelmet, hogy szellemünk, lelkünk és testünk szerint az ő fényében létezhessünk, fennállhassunk, meg tudjunk állni Isten előtt, hogy ő velünk együtt haladhasson előre. Ugyanúgy, ahogy fizikailag a földi test a fényben van, amikor a szem működik, a kéz látja, hogy hova kapaszkodjon, a láb, hogy hova menjen, minden működik, minden rendben van. Ugyanígy történik ez az Úr testével is átvitt értelemben, és a szem az Úr testében, Ézsaiás próféta szerint, a próféta, a látnok, az, akit Isten arra rendelt el, hogy isteni kinyilatkoztatással lássa azt, amit egyetlen írástudó sem láthat soha. A prófétákat látnokoknak lettek nevezve, mert Isten mutatni tudott nekik valamit, és ezek a próféták látnokok. Ha Branham testvér csak az emberek módjára lett volna próféta, akkor ő is csak azt látta volna, amit a többi emberek is látnak, és semmi többet. De ő egy bibliai mintakép szerinti próféta volt. Egy olyan próféta, aki megfelelt minden olyan követelésnek, amelyet a Biblia egy igazi prófétáról állít. Ha ez igaz, akkor mondjatok egyszer egy amment. Ez nagyon fontos. Bárki állíthatja magáról, hogy próféta. Bárki megadhatja magának a próféta címet. Ez azonban senkit nem legitimál Isten előtt. Ezen a helyen nagyon világosan és egyértelműen kimondjuk, hogy az Úr teste, az élő Isten gyülekezete, és ebben a gyülekezetben elhelyezte Isten a különböző szolgálatokat, és a különböző szolgálatok között van a prófétai szolgálat is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az idők végén, mivel most egy prófétikus időszakaszról van szó, éppen a prófétai szolgálatot helyezte ennyire előtérbe. Ha beletekintünk a felekezetek közzé, akkor az evangelizációs szolgálat az első számú dolog, amit gyakorolnak. Az evangélista nagy föllendüléssel érkezik, sok mindennel körülvéve, sok minden kísérje. Valaki nemrég azt mondta nekem, Frank testvér, ott kellett volna lenned, hogy meghallgasd magadnak az ezer hangú kórus énekét, amikor az evangélista így és így prédikált. Nos, egy ezer szólamú kórus nem lehet rossz. De akkor inkább a mennyei kórust kedvelem, amely a betlehemi mezőkön énekelt, mert igen, mert megvan írva, hogy amikor az angyalokkal együtt ott volt a mennyei seregek sokasága, akik dicsérték és dicsőítették Istent, és mikor történt ez meg, amikor valaki csinált valamit önmagától, nem. Amikor Isten üdvtörténelmet végzett, amikor a Szentírás beteljesedett, és a bibliai proféciák valósággá váltak. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megnyitotta a mi szemeinket, hogy láthassuk, és mégis kiegyensúlyozottak maradjunk, anélkül, hogy jobbra vagy balra fordulnánk, és saját értelmezéseinkkel ismét elsütétítenénk az eredeti isteni kinyilatkoztatást, amely világossággá vált számunkra. Már amúgy is elég sokan vannak minden országban, akik nem elégedettek azzal, amit Isten mondott. Nekik az a benyomásuk, hogy értelmezniük kell, és nem veszik észre, hogy az eredeti világosság, amelyet Isten adott az ő ígének kinyilatkoztatásán keresztül, ismét elsötétül, és igen, hamarosan az emberek már nem látják, hogy merre mennek. Még mindig a fényről, a világosságról beszélnek, de a világosság már nincs ott. Hadd legyünk figyelemmel arra, és kérjünk Istentől kegyelmet, hogy a nekünk adott fény ne halványuljon el, ne sötétedjen el, hanem egyre fényesebbé világítson, és egyre világosságban ragyogjon. Voltak éppen mi a világosság? Az eredeti prófétai szava az ígének, amely úgy ragyog a sötét helyen, mint egy fény egy sötét helyen. Nem az értelmezés, hanem az íge prófétai szavának a kinyilatkoztatása a világosság. Hányszor elmondtuk már itt, és talán máshol is, a kinyilatkoztatást nem lehet tanítani. Azt nem adhatja tovább egyik a másiknak, ez Istentől kell legyen megajándékozva nekünk. De meg van írva, hogy mindannyiunkat Isten fog tanítani, és egyiknek sem kell tanítani a másikat. Én azt kívánom, hogy bár csak ez a kijelentés is valósággá válna közöttünk ezekben a napokban, hogy ne csípje el egyik testvér a másikat, hogy aztán elkezdjen rábeszélően vagy meggyőzően mondani neki valamit, hogy úgymond felvilágosítsa őt, hanem hogy mindenki hagyja, hogy mindenki Istennel járjon, és bízzon abban, hogy mindannyiunkat Isten tanít ugyanazon ígén és ugyanazon a szellemen keresztül. Ez valóban létezik, hogy léteznek olyan pedagógusok Isten országában, akik magánórákat szeretnének adni, ez is igaz. De semmi szükség rájuk. Isten megajándékoz bennünket tisztán látással az ő ígének hirdetése alatt. És aki megkapta ezt a tisztán látást, annak ez olyan értékes, olyan szent, olyan drága, hogy nehezére esik beszélni róla. Egy értékes élmény, ami Istenünkkel. Ézsaiás 60. fejezete első verse. Egy mindannyiunk számára nagyon ismerős szava az ígének. Ézsaiás 60. fejezet első verse. Kelj fel, légy világosság, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott tereját. Mert jó lehet, sötétség borítja a földet, és homály a népeket, de fölötted felragyog az Úr, mint a nap, és az ő dicsősége láthatóvá válik fölötted. A nemzetek a te fényedhez folyamodnak, és a királyok a ragyogásodhoz, amelyben tündökölsz. Itt megfigyelhetjük, hogy két konkrét esemény kapcsolódik egymáshoz. Az első két vers Krisztus első eljövetelére utal, a harmadik vers a másodikra van utalással. De erre még részletesen rá fogunk térni. Ezekben a napokban az Úr különböző eljöveteléről akarunk beszélni, és Isten segítségével osztályozni és olvasni a dolgokat, imádkozni és elmélkedni ezekről, amik mindannyian magunk is helyesen beleszünk illesztve Istentől kifolyólag, és akkor mindent helyesen be is sorolhatunk, és abban a fényben láthatjuk, ahogyan Istennek szándékában állt, hogy lássuk azt. János 3, 21. vers. János 3, 21. vers. Itt a következő vannak írva. Aki pedig az igazságot cselekszi, az világosságra jön, hogy nyilvánvalóvá váljanak az ő cselekedetei, mert azok Istenben történtek. Nem az, aki hallja az igazságot, hanem az, aki cselekszi azt. Jakab azt írja, ne legyetek csak hallgatói, hanem cselekvő is az ígének. Hogy azok közzé tartozhatnánk, akik belsőleg készek az ígét végrehajtani, az igazságot cselekedni. Gyakorlattal bizonyítani, hogy nem csak feledékeny hallgatói voltunk, akik belenéztünk az íge tükrében egy összejövetelen, majd elmentünk, és utána elfelejtettük, hogy hogyan néztünk ki. Hanem legyünk olyan emberek, akik belenéznek az íge tükrébe Isten jelenlétében, és azután belebocsátkoznak az íge vízfürdőjébe. Hogy megtisztuljunk és megszentelődjünk Isten ígéjének a ragyogásában. Hogy az igazság ne csak könyvben legyen megírva, itt a Bibliában, hanem hogy mi is mindannyian írott levelekké válhatnánk, ahogyan Isten szelleme írná azt. Olyan emberekké, akikről a Biblia leolvasható. Azt tudjátok, hogy a mi Urunkról le lehetett olvasni a Biblia összes szakaszait, az ő születésétől kezdve az ő mennybe meneteléig, mert minden meg volt írva, és még mindig írva van. Le lehetett olvasni, hogy Betlehemben született, ahogyan Mikeás próféta mondta az 5. fejezetben. Látni lehetett, ahogyan felemelkedik a mennybe, ahogyan Dávid kifejezésre juttatja a Zsoltárban. Isten felemelkedett ujongó kiáltással. És ahogy Pál apostol kifejezésre juttatja a Timóteushoz írt levélben, hogy Isten kinyilatkoztatott, megigazult húsvértestben, hirdettetett szellemben, és felvétetett a világba, majd a dicsőségbe. Minden szava az ígének, amely ami Urunkra vonatkozott, leolvasható volt rajta. Az ő egész szolgálata, az ő szenvedése, az ő halála. Minden a Szentírás beteljesedése volt. Ezt nem csak Ézsás prófétánál, a 22. Zsoltárban, vagy más szakaszokban lehetett olvasni. Akik követték őt összejövetelről összejövetelre, és ahogyan vele együtt mentek a keresztig, azok megállapíthatták, hogy ő egy nyílt levél volt. Minden, ami meg volt írva róla, szó szerint megtalálható volt ő benne. Sőt, még az is, a kezeimet és a lábaimat is átszúrták. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Minden meg volt írva jó előre, de most ott volt az, akiben valósággá vált, ami meg volt írva. És ugyanaz az íge, amely útalással volt őre, beteljesedett ő benne, és ő rajta keresztül. Nekünk, mint kiváltságos embereknek ezekben az utolsó napokban, Szemünk előtt kell tartanunk, hogy Isten egy magas célt tűzött ki magának a gyülekezetével. És ez a magas cél abban áll, hogy egészen a legvégén a nekünk tett vagy nekünk szánt ígéretek, hogy azok bennünk egyénileg és bennünk, mint gyülekezetben megvalósulva beteljesedjenek, isteni valóságként olvashatóak legyenek. És ha ezt teljes szívünkből hisszük, akkor meg is fog történni. Ki az, aki számít rá? Ki az, aki számít vele? Én nem tehetek másként, mint hogy szaván fogom Istent, és bízom benne, hogy képes beteljesíteni és tökéletességre vinni a megkezdett munkát. És itt lehet, hogy újra magunkra nézünk, a hibáinkra, mindenféle dolgokra, és aztán nagy felhajtást csapunk. És akkor Isten az Úr letekint az égből, és azt mondja nekünk, hogy az én népem még mindig nem értette meg. Meg kell értenünk, hogy Isten a Krisztusban egy új embert teremtett. Ismeritek ezt az ígét az Efézus levélből, a Kolosé levélből, a Filippi levélből. A három levél olyan világosan foglalkozik vele. Erre a napok folyamán még rátérünk. Isten elvette a választófalat, széttépte a bűnösségről szóló bizonyítványt, a vádlevelet, hogy így a Krisztusban, az ő hús-vér testében egyesítsen bennünket önmagával, és új emberré, azaz béketeremtővé tegyen bennünket. És ha a Golgota igaz, akkor annak is valóra kell válnia, ami tőle függött, nevezetesen, hogy az, amire vártunk, valóban bekövetkezett és megtörtént, hogy isteni valósággá vált. Vajon nem kellene még így lennie? Hányan közületek hiszik, hogy ez Isten célja? Hogy ez így lesz, így kell lennie. Egyáltalán nem lenne méltó Istenhez, ha nem történne meg, hogy a legvégén Isten teljes jogú fiaiként és leányaiként nyilatkozzunk meg. Igen, az egész teremtett világ vágyik Isten fiainak a kinyilatkoztatására. És amennyire biztosan eltervezte az Úr, annyira biztosan meg is valósítja azt. János 18. fejezete egy mindannyiunk számára nagyon ismerős szava az ígének. Itt, ami Urunkról az áll írva, János 18. fejezete a 27. vers. János 18, bocsánat, a 37. vers. Még a szemüveg sem segít néha mindig. Itt meg van írva, akkor azt mondta neki Pilátus, akkor hát egy király vagy te? Jézus így válaszolt, igen, király vagyok. E célból születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból van, hallgat az én szavamra, vagy hangra. Mindenki, aki az igazságból van, hallgat a hangomra, szavamra. Péter azt mondta akkor, Uram, hová menjünk? Csak neked van örök életre szóló szavaid. Jézus azt mondta, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazság mellett. Ő maga az igazság, ő maga az élet, ő minden mindenekben. És az ő ki és mi létéről, arról ő maga tanúságot is tett. Ezt még egy kicsit bővebben is kifejthetjük. Ő Isten volt, és tanúságot tett Istenről. Ő volt az élet, és tanúságot tett az életről. Mert ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ő az igazság, és ő tanúságot tett az igazságról. Mindaz, ami ő maga volt, arról tanúságot tudott tenni. Minden, amivé valamikor leszünk, amivé kegyelemből leszünk, arról hiteles módon tanúságot tehetünk, amivé még nem lettünk kegyelemből, arról szavakkal tanúságot tehetünk, anélkül, hogy Isten a tettekben mögötte állna. Itt az Úr Jézus esetében mindez garantált volt. Az Atyáról beszélt, majd azt mondta, hogy aki engem küldött, az velem van, mert mindig azt teszem, ami neki tetszik. Amikor a dolog egy kicsit közelebb került, akkor azt mondta, nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakik. Ő végzi ezeket a munkákat. Mi volt az? Isten volt az a Krisztusban. Az Atya kinyilatkoztatottan a Fiúban, aki azt mondhatta, aki engem lát, az látja az Atyát. Ki emlékszik a Branham testvér hatalmas prédikációjára, amikor azt mondta, minden, ami Istenben volt, a Krisztusban ömlött. És mindaz, ami Krisztusban volt, a gyülekezetben ömlött. Hogy az Istenség egész teljessége testileg Krisztusban volt, elolvashatjuk a Kolosébeliekhez írt levélben. Mert ott meg van írva, és az Istenség egész teljessége testileg ő benne lakozott. Miért nem olvassuk el a következő verset is? Számunkra a legnagyobb jelentőséggel bír, ha ezekben a napokban arra számítunk, hogy Isten megerősíti és igazolja az ő ígéjét, és használni akar minket erre, akkor tudnunk kell, hogy mit is ígért Isten az ő ígéjében, hogy megtudjuk, mire is számíthatunk. Ahhoz, hogy hitünk az ő ígében le legyen rögzítve, először is tudnunk kell, hogy mi lett ígéretben adva, vagy mi van megírva. A Kolosé második fejezete, a 9. vers, majd a 10. vers is. Mert ő benne lakozik az Istenség egész teljessége test szerint. Ezt tudjuk, ezt hisszük. De el tudjuk-e hinni azt is továbbra, amit a Szentírás a 10. versben mond? Ti pedig birtokoljátok az egész teljességet abban, aki minden uralomnak és hatalomnak a feje. Azt a kijelentést is, amit Branham testvér mondott, egy prédikáció címe, vagy csak egy mondat egy prédikáción belül, ti birtokoltok mindent, és azt, amit jogos, és azt, ami jogosan a miénk, azt követelhetjük is, mert a miénk Istentől kifolyólag lettünk megajándékozva vele. Jogos követeléseket támaszthatunk rá. itt az van mondva nekünk, és ti birtokoljátok benne az egész teljességet. Milyen teljességet? Ugyanazt a teljességet, az Istenség teljességét. Talán ma túl sokat idézem Branham testvért, de Branham testvér azt is mondta, a hívő ember kreatív, alkotói képességekkel lett felruházva. Jogában áll bizonyos dolgokat az Úr nevében kimondani, és ezek meg is történnek. Mi bátortalanok vagyunk, én is az vagyok, csak kíváncsi vagyok, hogy miért és meddig még. Meddig akarunk még hitetlenséggel szégyent hozni Istenünkre. Hadd vegyük Istent hittel és bizalommal az ő szaván. És mondjunk igent arra, amit az ő szavában mondott. Amikor az egyik ígeversben az áll írva, hogy Krisztusban az Istenség egész teljessége lakozott, akkor azt látjuk, hogy ez ő benne megnyilvánult, és a második versben az van megírva, és ti birtokoljátok. Nem az áll, hogy most imádkozzatok, hogy megkapjátok, bőtöljetek, kínozzátok meg magatokat, vagy bármi más egyebet, és ti birtokoljátok ezt az isteni teljességet ő benne. Nem mondta már keresztelő János, az ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre. Ami Urunkról az van mondva, ő kijelentette, azért jöttem, hogy életetek legyen, és teljes elégedettségetek legyen. A teljes elégedettség azt jelenti, hogy többel rendelkezünk, mint amennyire szükségünk van. Nevezetesen, hogy tovább is adjunk belőle, és ez az, amivel meg lett ajándékozva a gyülekezet, amit voltak éppen, már meg is kapott, csak hogy éppen nem vesszük észre, nem vagyunk tudatosok e felől. Szeretteim, amikor időnként hallok itt-ott valamit, valamikor egy kazetta volt, valaki valahol beszélt, elvétve jobbra-balra a lényeg mellett. De a hallgatók lelkesedése olyan hatalmas volt, Istent a semmiért dicsérték, azért, ami nem volt se étel, se ital. És akkor néha elgondolkozom azon, felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon mi kell még történjen velünk ahhoz, hogy feltörjön belőlünk egy forrás, amely az örök életre buzog. Mielőtt a hála felemelkedik Isten trónjához, azért a kiváltságért, amelyet kegyelem által kaptunk ebben az időben. Mondjunk igent Isten szavára teljes szívünkből. Ti birtokában vagytok az egész teljességnek abban, aki minden uralom és hatalom feje. Ha itt a hatalom szót olvassuk, akkor olvassuk a Filippi levélből, a Kolossé levélből, ő lefegyverezte a hatalmakat, nyilvánosan kipellengéreztette őket, és győzedelmeskedett fölöttük. Az Úr a gyülekezet feje. Mi nem vagyunk ráutalva önmagunkra, te nem függsz tőlem, és én nem függök tőled, vagy tőletek. Mi mindannyian az Úrtól függünk, őrá vagyunk utalva, aki a fej, akiből ered az erő, a megtervezettség, minden a fejből ered. És ő át akarja hatni az egész testet. Ő be akar minket tölteni az ő életével, az ő erejével. Ha ezekben a napokban hitben megnyitjuk magunkat, és nem kérünk, és nem könyörgünk, mintha a Golgota még mindig előttünk állna, hanem hálát adunk a Szentírás ígéje szerint, hogyan ne ajándékozna meg Isten bennünket ővele együtt mindennel. Ő aki minket, aki szegények voltunk, gazdaggá tett az ő szegénysége által. Nem tartozunk azok közé, akik azt mondják, hogy gazdagok vagyunk, és nincs semmire szükségünk. Azok közé tartozunk, akik azt mondják, Uram, nincs semmi, amit hozhatnék. Minden, Uram, Te vagy. Tied a teljesség, és ebből a teljességből akarunk ma is kegyelmet meríteni kegyelemre. Jézus, ami Urunk, azért született erre a világra, hogy tanúságot tegyen az igazságról. És ő azt is mondja itt, mindenki, aki az igazságból való, hallgat a hangomra. Nem kell elmennünk mindenképpen a János evangélium a 10. fejezetéhez, ahol az Úr azt mondja, az én juhaim hallják az én hangomat. De igazán érdekes ezt a gyakorlatban megtapasztalni. Én ezt itt észreveszem nálam, amikor a juhok, amikor sötét van, lehettek olyan hangosak, amilyen hangosok csak akartok lenni, nem válaszolnak. Nem számít, ki megy el, vagy ki nem megy el. Minden csendben marad. De abban a pillanatban, amikor meghallják a hangomat, már is ott vannak. Akkor rögtön hallom is őket. Aztán hallom őket azonnal. Elhaladhatok mellettük sokszor. Nem hallok semmit. Senki sem jelentkezik. De abban a pillanatban, amikor a hangom megszólal, már is ott vannak. Aztán válaszolnak, aztán jelentkeznek. Amennyiben Istenből születtünk, és felismertük, hogy Isten báránya kiontotta az ő szent vérét, hogy az ő legelőjének juhai legyünk, akkor meghalljuk az ő hangját. Akkor majd válaszolni is fogunk. Akkor egyáltalán nem maradhatunk csendben. Mi fog történni ezekben a napokban? Az Úr beszélni fog hozzánk. Véleményem szerint olyan napjaink lesznek, amilyenek eddig még nem voltak. És bár lenne összefüggésben ezzel az a tény, hogy Isten megnyitja a mennyországot a nyilvánosság előtt. De hiszen igen, az már is nyitva van. Tényleg sokan vannak, akik azért imádkoznak, Uram, nyisd meg az eget. Jézus azt mondja a János evangéliumának első fejezetében, a Nátánnel kapcsolatos történetben, mostantól fogva nyitva fogjátok látni az eget, és Isten angyalait felszállni és alászállani. Mi volt az? A mennyország már nincsen részből, nincs bezárva sem. A menny nyitva van. Isten trónja elérhető. Bemehetünk a szentélybe, hogy a bárány kiontott vére alatt imádjuk az Istent. Úgy értem, ez az, amit ezekben a napokban meg is akarunk tenni. Tudatosul bennünk és előttünk az, hogy nem azzal érvényesülünk Isten előtt, amit mi magunkkal hozunk, hanem, hogy kegyelemből lettünk megváltva. És az az ember, akinek megnyíltak a börtönajtók, örülni fog, és hálás lesz. Ezt akarjuk átélni ezekben a napokban, hogy megköszönjük az Úrnak azt, amit tett rajtunk. Ő megajándékozott világossággal és tisztánlátással, megvilágosodással, kegyelemből. Mondjátok meg nekem, mit kellene még az Úr tegyen? Mit kelljen még tennie azért, hogy magával ragadjon, lenyűgözzön bennünket, mielőtt magunkon kívül kerülünk, mielőtt kitör bennünk a forrás, és megköszönjük neki. 2 vagy 3 nappal ezelőtt, vagy ezelőtt valamely este, vagy sokkal inkább egy délután azt mondtam, ahogy így ültem az irodában, olvastam és olvastam a Szentírást, nem tudtam lépést tartani azzal, amit a szellem elém terjesztett. olyan változatos volt, rendkívüli, annyira lenyűgözött, elkápráztatott engem, már képtelen voltam kinyitni a bibliai részeket, mert annyi sok minden naggyá lett előttem. Bocsássatok meg, de akkora öröm lett úrrá rajtam, én, mint észak-német, természetemnél fogva, lentről fentig zárkózott, szűkszavú vagyok, de elkezdtem akkor tapsolni, és nem bírtam abba se hagyni. És ez csak így folytatódott, és folytatódott. Így ment tovább, és tovább. Nem bírtam abba hagyni tovább. Ennyire megragadott engem belülről. Felugrottam, felemeltem a kezeimet, és fel alá járkáltam a helyiségben, hálát adva Istennek. Egyszerűen csak arra gondoltam, Uram, ha én is így tovább tudnám adni, ilyen frissen, ilyen élettel telve, ha képes lennék így továbbadni, mi történne az egész hallgatóság között? Nyitottak akarunk lenni ezekben a napokban. Hadd legyen minden isteni rendben közöttünk, de a hála töltse el szívünket. A dicséret jön ajkunkra, és meg van írva, kinek, mivel van telve a szíve, annak azzal turcsoldul a szája. Ha beteltünk azzal, amivel Isten megajándékozott bennünket, legyen az az ő kegyelme, megvilágosodása, bármi is legyen az, ha ez értékessé vált számunkra, nem kellene megteljen a szívünk dicsérettel, igazi Isten imádattal, amely felemelkedik Isten trónjához. Hadd összegezzük, amit mondtunk. Az egész testnek világosságnak kell lennie, és a kapott fényt nem szabad elhomályosítani. Ellenkezőleg meg kell legyen őrizve, világosabbá kell válnia, amíg a teljes nap fel nem virad. Azért vagyunk életben, hogy meghallgassuk az igazságot, ezért születtünk újjá, ahogyan az Úr is azért született, és azért jött el erre a világra, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Ő megtette, mi elfogadjuk az ő szavát, és köszönetet mondunk neki érte. Pilátus ekkor felkiáltott, vagy akkor felkiáltott. Mi az igazság? A válasz nagyon egyszerű. Az Isten szava az igazság. Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Ha valaha is hittem abban, hogy át fogunk élni egy bibliai megszentelődést, akkor az most van. Nem a te és az én módszerem szerint, hanem Isten módszere, eljárás módja szerint. És erre is rátérünk még, mert a hívőket is zaklatja és gyötri az ellenség. Gürcölnek, és az arcuk is meglehetősen csalódottságot ábrázol, és ezzel akarják elérni a megszentelődést. Az ígében nagyon is világosan meg lett mutatva nekünk ez a lényeg, ez a pont is. Isten mindent a rendelkezésünkre állított. Nekünk csak azonosulnunk kell az ő szavával. Képeseknek kell lennünk arra, hogy belsőleg igent mondjunk ahhoz, amit ő már kijelentett. És meg vagyok győződve arról, hogy segíteni fog nekünk ebben. Segíteni fog, hogy képesek legyünk a gyakorlati életben átültetni azt, amit tőle kaptunk. Hogy továbbadhassuk azt, hogy ezek ne legyenek üres szavak, hogy Isten valódi ereje, amely a Szentírás szava szerint megnyilvánulhat. Isten országa nem csupán szavakban áll, hanem hatalomban, a szellem és a hatalom bizonyítékában. Hányan szeretnék, ha Isten vallomást tenne az ő ígéjéről azáltal, hogy eljön az ő szellemével a gyülekezetre, és az ő szelleme az Isten ereje, mert az Úr azt mondta, maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek öltöztetve a magasságból jövő erővel. És a szellem volt a magasságból jövő erő. Isten szelleme volt Isten ereje. És ez az, amit ezekben a napokban elvárunk. Én azt várom, hogy Isten szelleme olyan hatalmas módon szálljon mindannyiunkra, mint még soha ennek ezelőtt. Még ha néhány bibliai elmélkedés szemléletmód tekintve kissé száraz is lehet, egy dolgot garantálok nektek. Ha teljes szívünkből halljuk és hisszük Isten ígéjét, akkor az elmélkedés után a szellem rászáll az ígére, és életre kelti, megeleveníti azt, és mindannyian felfrissülünk Isten jelenlétében. Az ilyen összejöveteleknek az Isten színe előtti felüdülés idejének kell lenniük. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Halleluja! Dicsőség Istennek! Kegyelemmel és irgalommal koronázott meg! Hűséges Uram! Együtt köszönjük meg neked ezt az estét! Köszönjük az előttünk álló napokat! Köszönjük neked, hogy eloszlatsz minden levertséget, lehangoltságot, minden csüggedést, minden szomorúságot, minden fájdalmat, minden megkötözöttséget, minden akadályt, hogy mindent elteszel az útból, hogy előkészítsd az útat magadnak, hogy Isten dicsősége kinyilatkoztathatóvá váljon. Uram, mi dicsérünk téged, és köszönjük neked, hogy ez az isteni valóság megnyilvánul bennünk. Halleluja! 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 Dicsőség neked, ó Uram! Dicsőség neked, ó Istenem! Halleluja! Halleluja! Aki még soha nem gyakorolta, nem csinálta, kezdje el ma este, mondjátok csak, Uram, köszönöm neked, Uram, dicsőítelek téged, Uram, dicsőítem a te szent nevedet, mondjatok halleluját, dicsőség Istennek, hűséges Urunk, légy felettünk, légy közöttünk, légy velünk, erősítsd meg és igazold a te szavadat. Hűséges Istenem, hatalmas módon! Ments meg, gyógyíts meg, szabadíts fel! Istenem, én Istenem! Bár lenne, hogy az élő Isten gyülekezetében minden szava az ígének valóra váljon! Bár lenne, hogy minden ígéret valósággá váljon, és megtalálható legyen abban! Halleluja! Uram, úgy van megírva, ahol a te néped össze van gyűlve a te nevedben, te is ott vagy közöttük. Uram, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy az írott íge, az írott ígéretek igazságként feltáruljanak, nyilvánvalóak legyenek, és jár át ma sorainkon. Hűséges Urunk, köszönjük neked, és dicsérünk téged, magasztalunk téged, imádunk téged. Halleluja! Ajándékozz meg tisztán látással, megvilágosodással, érintsd meg a szívünket. Halleluja! Uram, tedd nyilvánvalóvá ezekben a napokban a golgotai győzelem valóságát, a megváltást, a megbocsájtást, a kiengesztelődést, a teljes üdvösségre jutást, a teljes evangéliumot Jézus Krisztusról, Isten fiáról. Halleluja, halleluja! Én Istenem, amikor helyén való az állapotunk, Te megváltoztatod a kedély állapotunkat is. Uram, köszönjük Neked ezt, dicsérünk Téged. Én Istenem, én Istenem. Ó, bár csak levethetnénk a mindennapi rutint. Én Istenem, halleluja, halleluja. Uram, mindenható Isten, Te népek királya, Te a gyülekezet feje, Uram, köszönjük Neked, magasztalunk Téged, imádunk Téged. Halleluja! Halleluja! Te vetted a könyvet, feltörted annak pecsétjét, és annak tartalmát leleplezted. Halleluja! 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 Ó, Istenem! Hadd énekeljünk, ó, de hiszen ez Jézus! 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 Ó, de hiszen ez Jézus egyedül! Csak ő egyedül! Én megérintettem az ő ruhájának a szegélyét, és az ő vére tisztára mosott engem. Hányan hisznek, hányan hiszik, hogy az ő vére tisztára mosott minket? Felemeljük a kezeinket, és még egyszer elénekeljük. Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus egyedül! Én megérintettem az ő ruhájának a szegélyét, és az ő vére tisztára mosott engem. Van erő a vérben. Van erő, csodálatos erő az Úr vérében, az Úr vérében. Van erő, csodálatos erő. Egyedül a megváltó vérében, egyedül.